Ha már megfejtetted, ha már kiismerted, ha már dolgozol rajta, itt az ideje kikapcsolódni. A Hacs Podcast elhozza neked a legérdekesebb és legelképesztőbb sztorikat a nagyvilágból. Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk!
Sziasztok!
Sziasztok! Újra itt vagyunk, egy vadonatúj epizóddal jelentkezik a Hacs Podcast,
mert mi hangosan csináljuk.
Na hát ma kivételesen nem Vili, hanem felétek teszek fel egy kérdést. Kedves hallgatók, boldogok vagytok?
Igen.
Erre a kérdésre valószínűleg valaki most úgy rávágja, mint Vili azt, hogy igen. Esetleg lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy nem. És biztos vagyok benne, hogy lesznek olyanok, akik hasonlóan reagálnak, mint ahogy én is reagáltam akkor, amikor nekem feltették ezt a kérdést. Ugyanis én egy kicsit elhúztam az elejét, gyorsan végigpörgettem mindent, és kimondtam, hogy... Igen, igen. Annak ellenére ugye, hogy hát azért történt és történik velem is, másokkal is olyan dolog, ami miatt egyértelműen mondhatnám azt, hogy nem vagyok boldog, de én megmondom őszintén, valahol van bennem egy olyan belső késztetés, hogy ez az én döntésem kell, hogy legyen, én boldog akarok lenni.
Ezt most jól megfogalmaztad, és azt hiszem, hogy mindenki szeretne boldog lenni, csak nem tudja, mi a boldogság.
Lehetséges az, hogy a mai kor embere elképesztő módon össze van keveredve? Tehát, hogy egyszerűen sokat beszélgettünk már erről, hogy halljuk-e a saját belső hangunkat. Tehát, hogy az ember azt gondolhatná, hogy hát figyelj, tök logikus, el tudod dönteni, hogy boldog vagy-e, vagy sem. De közben már kezdjük keverni a szezont a fazonnal. Oké, egészséges vagyok, minden rendben van. Ez már elég a boldogsághoz, a mai embernek nem. Mert nincs elég fizetésem, mert nagyobb kocsit szeretnék, mert új telefont szeretnék, a materiális dolgokhoz olyan borzasztóan ilyen szinte már ilyen függőségszerűen kötődünk. Mindenki vásárolgat, a telefon nyomkodja és próbálja hajhászni a minden olyan újabb ingert, amitől ilyen kis örömérzése lesz.
Megveszed a legújabb telefonod, az csak egy darabig jó neked, utána már lehet, hogy nem lesz annyira jó. Tehát azt gondolom, hogy a szomszédnak van egy Mercie, nem biztos, hogy attól még boldog.
Nagyon sokszor nagyon klisés ez a dolog, hogy akkor most mi is a boldogság, meg boldogok vagyunk-e, mégis azt gondolom, hogy mindenki által keresett, kutatott ez a téma, mert mindenki azért él, azért halad, azért próbálkozik, hogy boldog legyen, csak aztán sok esetben lehet, hogy nem jó helyen keresjük a boldogságunkat, tehát olyannal próbáljuk pótolni, vagy olyan dologban hisszük azt, hogy majd azoktól boldogok leszünk, amik egyébként tévútra vezetnek bennünket. Na, úgyhogy ma feltárjuk a boldogság titkát, drága hallgatók. Szerintem ebben az időszakban, ami itt mögöttünk van az elmúlt néhány évben, hát azért bőven kellett keresni, jó alaposan meg kellett fogni azt a csákányt, hogy meglegyen a boldogság. Egyébként olvastam egy beszélgetést, képzeljétek el, a világ legboldogabb emberével. Ő kimutathatóan a világ legboldogabb embere, aztán olvastam nagyon sok külföldi oldalon publikált kutatást, és kiderült az, hogy a boldogság valamilyen szinten tanulható.
Ez így van, tehát azt az állapotot kell megkeresem, ahol van esélyem, hogy boldog legyek.
Így van, tehát nem a boldogságot kell megtanulnunk, hanem meg kell tanulnunk magunkat ahhoz, hogy megtaláljuk a boldogságunkat. Nagyon-nagyon érdekes a téma.
És egy biztos, hogy elégedetlen ember nem lehet boldog.
Ez is érdekes, igen. Na erről is beszélgetünk majd. Nemrég olvastam egy interjút egy bizonyos Study Buddhism, tehát a buddhizmus tanulható nevű oldalon.
Ezt meg nem mondta volna, hogy a buddhizm az buddhizmus. Igen, én először Edisonra, meg egy körtére, villanykörtére gondoltam. Edison.
Na igen, Edison. Na, az Edison nevű oldalon olvastam, a gyengébbek kedvéért, egy Mathieu Ricardral készült interjút. Ő ugyanis a világ legboldogabb embere.
Francia, a név alapján?
Így van, így van, így van. Rengeteg könyve megjelent már, talán még a Netflix is forgatott vele egy dokumentumfilmet, és hát valószínűleg gondolhatjátok, hogy nem egy üzleti befektető valamelyik japán vagy amerikai üvegpalota tetején. Tehát nem üzletember a világ legboldogabb embere, hanem ő, képzeljétek el, hogy eredetileg molekuláris genetikus volt, tehát ő egy tudós ember, aki az élete közepén úgy döntött, hogy neki elég ebből a materiális világból.
És összerakja magát a molekulái szerint, és boldog molekulákkal van csak tele.
Mindenét eladta.
Ez komoly?
A vállára vette a kis hátizsákját, és fölvonult Tibetbe, fölvonult a hegyekbe, és buddhista szerzetesnek állt a manus. És hogyha valakik, akkor a buddhisták nagyon-nagyon jól tudják, mi az, hogy harmónia, mi az, hogy egyensúly, és mi az, hogy szúszá. És nem véletlenül mondtam rá, hogy ő a világ legboldogabb embere, ugyanis végeztek vele egy kutatást, a fején elhelyeztek közel 300 érzékelőt, ami a agyi funkcióit mérte, megkérték, hogy meditáljon, és hadd mérjék közben ezeket a bizonyos agyi funkciókat.
Tehát tudják mérni az agyi funkciók alapján a boldogság szintjét?
Természetesen, mert hát tudják ilyen neurológiai vizsgálatokkal, hogy az agyad melyik része aktív akkor éppen.
Agyad a kezed?
Micsoda? Fogja meg a fejed? Jó, hogy mérjem az agyi hullámaidat. Üres. Milyen érdekes, hogy nálad ilyen ürességet érzek.
Jó, na. Menjünk tovább.
Ez magas labda volt, ez nem kellett volna, nem kellett volna lapasszolnod elém, mert tudod, hogy becsavarom, mint bekem. Na,
szóval... Semmi boldogság nem volt benne, egy kis rezgés. De, igen, ilyen, egy kis üres rezgés.
Két ilyen kis árva pillangót repkedett. Kis egyszerű kis réten. Na, szóval kinyírtad a sztori lényegét, most fokoztam volna föl. Felépítettem, hogy ugye Rikár úr elment tibeti buddhistának, és sokat papolt arról, hogy a boldogság az bizonyos szempontból ugye rajtunk múlik. És hát mondták tudósok azt, hogy hát annyi dumál ez a manus arról, ez igaz. Hogy így a boldogság, úgy a boldogság, na akkor nézzük meg, hogy tényleg boldog-e, vagy csak dumál. És elhelyeztek ilyen különböző érzékelőket, mondom, közel 300 érzékelőt a fején, és megkérték, hogy kezdjen el meditálni, és nézték neurológiai vizsgálattal az agyi tevékenységeit. És hiszitek vagy nem, mint kiderült, az emberünk agya olyan, hogy úgynevezett gamma hullámokat gerjesztett meditáció közben, de olyanokat, amelyeket előtte az őt vizsgáló professzorok még soha nem láttak, ugyanis egyszerre aktivizálta az agya a memória, a tudatosság, a tanulás és a figyelem központokat, amit állítólag egy átlagos ember nem igazán tud így egyszerre. A vizsgálat szerint ennek a 77 éves embernek olyan brutális boldogság aktivitás megy végbe az agyában, amihez nincsen hasonlítható és nincs fogható.
Hoppá.
És nagyon sokan kérdezték nyilván ebből fakadóan a tanácsait, hogy akkor hogyan legyünk boldogok. És ő elmondta, hogy bizony nem szabad tárgyasítani a boldogságot, és nem szabad mástól sem várnunk a boldogságot, viszont roppant egyszerű a titok szerinte. A következő. A tudatos jó indulat. Állítólag ez teremti meg a boldogság legfontosabb alapját. Azt mondja, hogy nem az erkölcsösségre kell itt gondolni, hanem arra, hogy ne csak a magunk szemszögéből, a magunk érdekei mentén viszonyuljunk a világhoz, mert azzal pont azt, és nézd meg azért, a hétköznapi ember erre hajlamos, mindegyikünk.
Talán közlekedésben.
Nem csak közlekedésben, minden, az élet minden területén. Kicsit ilyen magunknak akarunk mindent, ez a nekünk ez jár. Jár a boldogság, jár az, hogy nekem igazam legyen, én szeretnék magamnak jobbat, szeretnék mindenben. Tehát, hogy én, egy kicsit én központok vagyunk.
Viszont, nem működik így.
Így van. Viszont azt mondja az ember, hogy ezzel pont azt érjük el, hogy egyre veszélyesebbnek és fenyegetőbbnek fogjuk látni körülöttünk a világot, mert hát nyilván félted az életed, az értékeid, az érzéseid, mindenedet félted, mert az enyém. Viszont hogyha ezen tudunk lazítani szerinte, akkor el tudjuk érni a boldogságot, mert a titok nyitja a jó indulat, a szolidaritás és a szenvedély.
Ezt nagyon jól mondtad, legyél mindenkivel pozitív, akar mindenkinek jót, tehát jó indulat, amit mondtál az elején. Ez tényleg így van.
Így van, de ez nem azt jelenti, ezt még egyszer mondom, ez nem erkölcsösség szempontjából működik ez. Tehát nem az a lényeg, hogy te most minden hajléktalanhoz menj oda és adjál neki 20 forintot, én nyilván most, az is egy fontos dolog, hanem ha bemész valahova...
Én sem átgondoltam, az nem ülelgetleg.
Köszönöm. Akkor ne ellenségesnek lásd a körülötted lévő világot, még hogyha úgy is tűnik, igen, hanem igen, próbáld igen. meg befogadni, egy picit lazítani, ahogy írja, és ez nekem nagyon tetszik. Jó indulat, szolidaritás, szenvedély.
Ez lesz a jelszavam. Az ászlomra kitűzöm.
Jó indulat, szolidaritás, szenvedély.
Uff.
Igen. Ráadásul ezek tanulhatók is bizonyos tekintetben, mert lehet különböző tréningeket találni, vagy akár meditációkat, hogy fejlesszük az érzelmi figyelmünket és a rugalmasságunkat, és ami nagyon-nagyon tetszik nekem, hogy van egy érdekesség a tipjei között, ő például a testegyzéshez hasonlítja a mentális fejlesztést, és ebben is nagyon egyet kell értenünk vele, ugyanis ő azt mondja, hogy a mentális állapotunkra is igaz az a tézis, hogy borzasztóan nagy különbség van edzés és nem edzés között. Ha csak a fizikalitást nézed, nyilván nem kell olimpiai szinten sportolni, de olyan bődületes különbség van a között, hogy mondjuk sportolsz vagy nem sportolsz, olyan szintű életminőség változást hoz az, hogyha a nem sportolás után fokozatosan igaz, de elkezdesz sportolni, és nem kell neked maratonokat lefutni, nem kell
csak
neked
rendszeres legyen.
Csak hogy csináld, mindig magaddal versenyez leginkább. És ezt mondja, hogy ez a mentális állapotunkra is igaz, hogyha foglalkozunk vele, akkor igenis olyan komoly pozitív változások érhetőek el vele, hogy az olyan szintű életminőséget javít, hogy elképesztő. Azt mondja ő, egy tipp a hétköznapi embereknek, bármelyik kötöknek, drága hallgatók, nem kell elmenni elsőként meditációs tréningekre, naponta szállj 10 percet arra, hogy olyan gondolatokat hívj elő, ami számodra kedves, olyan emlékeket, embereket, helyeket, vagy élményeket idéz fel magadban, amik boldoggá tettek, ha napi 10 percet szánsz arra, hogy kizárod a külvilágot, és 10 percig csak olyan boldog emlékeket hozol fel, és olyan boldog emlékekben fürdőzöl, mondhatni, vagy fürdőzik az agyad és a gondolataid, az szépen hosszabb távon már megteremti az alapját annak, hogy sokkal pozitívabban, kedvesebben, empatikusabban állj a világhoz.
Próbálj meg csak semmire nem gondolni, vagy csak arra, hogy mit tudod, magadba foglalkozzál, és állandóan beütnek az automatizmusok az agyadba, bejön a probléma, ezt kell megcsinálnom, azt kell megcsinálnom, ez beszólt nekem, ez a csinálta, azt csinálta, és a saját agyad viszel a materiális lét felé.
Lehet. Azért mondom, hogy nem egyszerű, de hogy gyakorolni kell. Tehát adj magadnak minden nap 10 percet, amikor megpróbálsz először is.
Simogattam egy delfint a tengerben.
Például elképesztő.
Visszamosolygott rám a cápa.
Az a lényeg, hogy szép emlékeket, jó élményeket kell mozgatnod az agyadba, és azokkal foglalkozni egy 10 percig, állítólag annyira sokat tud segíteni, hogy elképesztő, aztán a 10 percből lehet 15 perc, aztán szépen lassan mi lesz az eredmény? Az lesz az eredmény, hogy elérhetsz egy olyan szintet, amit egyébként akik nagyon komolyan foglalkoznak meditációval is el tudnak érni, hogy a hétköznapi életedben a téged bombázó problémákkal addig foglalkozol, amíg azzal foglalkozni kell, viszont utána vissza tudsz rögtön egy olyan nyugalmi állapotba kerülni, tehát hogy nem az lesz, hogy az egész napom stresszes, és néha vannak jó pillanataim, hanem az egész napod jó lesz, mert tudod azt, hogy biztonságban vagy magadban, a világban, és azok a stresszes pillanatok lesznek csak apróságok, amik eddig mondjuk kitöltötték az egész napot.
Nehéz lesz egyébként ezt elérni, mindenkinek elmondom.
Senki nem mondta, hogy könnyű, de hát nem ez a cél, hogy egy minden mondat... eredményért meg kell dolgozni. Gyerekek!
Kedves Coach Mao, egy mondat engedj meg. Ezért, hogyha valakinek van macskája, kutyája, önkéntelenül oda megy hozzád, és mindig jót akar, és szeret.
Nyilván
és
a szeretet pillanatai... Például ebbe bele lehet venni a kedvenc macskádat, kutyádat, hogyha van, oda bújik mellét, simogatod, érzed
kedves
a kis testét.
Kedves varánuszom.
Így van a
kedves. Kedves kis anakondám.
Így van. Az úgyis veled van mindig.
Pöttyös piton.
Igen, a kedvenc kis tarantula pókodat kicsit vakargathatod. Kit mit tesz boldoggá? Na, mi lenne akkor, hogyha megkérdeznénk egy olyan szakembert, aki igaz nem Tibetben él, hanem itt közöttünk, viszont nagyon sokat tesz azért, hogy saját maga is, illetve a körülötte lévő, az általa megszólított emberek is megtalálják adott esetben a számításukat és a boldogságukat. A vonal végén, hogyha minden igaz, akkor itt van velünk Novák Csaba, személyiségfejlesztő, tréner, coach. Hello Csaba!
Szia Csaba!
Sziasztok!
Szerinted létezik-e olyan ember, aki mindig boldog?
Fú, én keresem már, nem tudom mióta, én 2005 óta foglalkozom emberekkel, még nem találtam. Ugye az a helyzet, hogy az embernek számtalan élethelyzete adódik egy nap, hát kizár dolog, hogy mindegyikben elégedett legyen, viszont olyan embert még nem láttam, aki elégedetlen és közben boldog.
Beszélgettünk már róla itt adásban, szerinted tanulható a boldogság?
A boldogság maga elérhető, de maga a boldogság nem tanulható. Teljesen más kell megtanulnunk, hogy boldogok legyünk. Ahhoz, hogy boldogok lehessünk, azt kell megtanulnunk, hogy lehetünk elégedettek. Mert az elégedettség az elengedhetetlen része a boldogságnak, ezért nekünk a magunkat kell megtanulnunk, magunkba kell néznünk, és hogyha azt megtanultuk, hogy mivel lennénk elégedettek, nem állandóan hajszolunk valamit, hogy nem elég, még kell, hanem megtanulunk elégedetté válni, akkor van esélyünk boldognak lenni. Tehát önmagunkat kéne megtanulni inkább.
Ma azt is felhozta Vili, hogy különbség van az örömteli pillanat és a boldog pillanat között. Ez tényleg így van?
Különbség van, mert az én tapasztalatom az, hogy több ember összekeveri a boldogságot és az örömteli pillanatot. Persze benne van a boldogság lényegében az örömteli pillanat, de nem minden örömteli pillanat okoz boldogságot. Az örömteli pillanatot, ha átéljük, de mondjuk pár év múlva, vagy akár hetek, hónapok múlva visszagondolunk, nem tölt el újra örömmel, hanem csak tudomásul veszek. Kaptam egy szuper órát, vettem egy jó kocsit, aztán amikor már fél év múlva beszállok, már úgy szállok bele, hogy csak automatizmus, tehát megjelenik bennünk az érzés egy idő után, hogy kellene a következő. Ennek a teljesen más gyökérforrása lesz a probléma az, hogy mi folyamatosan hiányban élünk, és csak az okoz örömöt, hogyha a hiányunkat pótoljuk. Na most ez ugye egyfajta függőség lesz a helyzetektől, és állandó kényszereség lesz, hogy nekem akkor mindig vennem kell valamit, vagy oda kell utaznom, vagy ezt kell csinálnom, vagy azt, és gyakorlatilag ott is boldog lehetne, ahol van éppen most, de hát nem boldog, mert éli a hiányát, hogy mi hiányzik. És hogyha a hiányt éli, akkor hiába van akármilyen helyen, hiába vásárol akármit, a hiány fókusza az nem engedi meg, hogy boldog legyen. A boldog pillanat az azt különbözteti meg az örömteli pillanattól, hogy ha a boldog pillanatra visszagondolsz, újra elönt boldogsággal, ami emberhez kötődik és nem tárgyhoz. Most nagyon sokan igazán nem tudják magukban elhelyezni, mi valójában a boldogság, és ebbe akarok a hallgatóknak egy útmutatást adni, hogy a boldogság egy olyan állapot, amelyik állapotban, akkor és ott, abban a pillanatban, akkor és ott, abban a helyzetben nem kell több, nem kell jobb, és nem kell más, mert elég, ami van. Az adja meg az esélyét annak, hogy boldog legyek. Én ebben a pillanatban nem cserélnék senkivel, jól érzem magam a bőrömben. Na ez a boldog állapot.
No hát, drága hallgatók, Novák Csaba személyiségfejlesztő.
Személyiség és szemléletfejlesztő.
Ja, értem, személyiség és szemléletfejlesztő tréner volt a vendégünk. Ez néha ledob engem a ló, nem mindig tudom megjegyezni, de egyébként nagyon érdekes, amiket Csaba mondott.
Nekem az a legnehezebb, hogy az örömteli pillanatot a boldogság pillanatától elválasztani, átélni. És talán az lehet mankó hallgatóknak, meg nekünk is, hogyha kapok egy új telefont, az egy örömteli pillanat. Definiálom most. Ha vele töltöttem egy kellemes estét társaság barátokkal, te barátnőddel, az én feleségemmel is jó volt, és megölettük egymást, jókat rögtünk, vagy a gyerekemet megöleltem.
Mindenki a sajátját, vagy a másét is.
Igen, például. És én úgy gondolom vissza, hogy ez örömet okoz később visszagondolva is, mert nagyon kellemes esténk volt, talán az a boldogság pillanata.
Há, egyértelműen, egyértelműen.
És voltam úgy szerintem, hogy akár a Balaton partján, akár a tengerpartján, és nem romantikázni akarok, hogy a barátnőddel vagy a kedveseddel boldog voltatok, és nem mondtatok semmit, de tudtátok, hogy mind a ketten jó.
Én akkor mindig a boldog szoktam lenni, ha nem mond semmit. Ezért most kapni fogok. Most hazaérsz, megmutatom én neked, mi a boldogság reciproka.
Egyébként neked volt egy olyan ismerősöd, mondtad azt, hogy meg nagyon sokan vannak így, hogy az utazásban keresik a boldogság pillanatát.
Nagyon sokan, igen, menekülnek külföldre mindenhova, mert ő addig boldog, amíg nyaral. Hát de hogy az gond, mert hogyha mondjuk még háromszor is el tudsz menni egy évben mondjuk, háromszor elmész 10 napra nyaralni, az is 30 nap, gyerekek, a 365-ből az csak 30 nap, tehát magyarul 335 napig meg egyébként boldogtalan vagy, ez nem jó.
Az is kell hozzá, hogy elmenjek és legyenek örömteli pillanataim, mert megnézni a piramisokat
nyilván, biztos, hogy nyilván.
Jó, de nem feltétlen az az alapja annak, hogy én boldog legyek.
Így van, az maga nem csak boldogság, ha csak nincs annyi lóvét, hogy egész életedbe utazgass, de figyelj, én a nyakamat teszem rá, hogyha egész életedbe utazgatsz, megszokod azt a milliót is.
Ez így van.
Egy idő után már nem nyűgözlem, amikor már láttál 300 gyönyörű, csodálatos helyet, a 305. már nem fog úgy lenyűgözni, mint először, és nem hiszem el, hogy csak attól lehetsz boldog.
Viszont te elviszel engem Amerikába, és meghisz egy felhőkarcoló legdrágább éttermébe, és látod azt a boldogságot, hogy megeszem ott a kaját, amit nekem fizettél, na is boldogság.
Ja, tehát, hogy én úgy lehetek boldog, hogyha neked egy csomó mindent fizetek.
Örömet okoztál. Jó van, persze, ez vicc volt, kicsi.
Megfontolom, jó? Na, összeszedték a világ 10 legboldogabb országát, foglalkozunk ezzel, ígérgettük sokat. Beszédes, hogy miért is lett az első, van tipped? Kik vannak az első 10-ben?
Az országoknál?
Aha.
Talán Dubaj, mondjuk Hollandia, Denmark, Norvégia.
Igen.
Norvégia.
Ők benn vannak.
A skandináv államok közül talán lehet, hogy mind a három.
Igen. Ügyes.
Azt tudom, hogy ki nincs bent. Mi nem.
Igen, mi a lapra se fértünk föl, igen.
Ja, igen.
Na nézzük az első tizet. A tizedik helyen Ausztria található, kilencedik Új-Zéland.
Hoppá.
Van ismerősöm, aki Új-Zélandon él. Figyelj, ha jönne 10-ben jövő üzenet, a 10-ből láthatatlanul is megmondanám, hogy melyik az új-zélandi ismerősöm. Uh-huh. Döbbenet. Az a nyitottság, az a úristen, mindegy. Tehát 9. Új-Zéland, 8. Luxemburg, 7. Svédország, 6. Norvégia, 5. Hollandia, ugye? Uh-huh. Sejtem is, hogy miért, de legális a fű. 4. Izland, 3. Svájc, 2. Dánia, és 1. Finnország.
A skandináv államok, mondtam én, hogy bent vannak az első háromban.
Folyton sötét van, jó, mondjuk van vodkájuk, nem is rossz. De figyeljetek, na, nyilván a GDP elengedhetetlen kelléke azért a rangsornak. Azt gondolom, biztos, hogy hozzá tartozik, mert azért az kell. De brutális, hogy mi van a finneknél. Ugye van egy ismerősöm, akinek a gyermekei kint élnek, ő nagyon sokat mesélt erről, és állítólag a finneknél a boldogság titka az oktatásban rejlik.
Hát figyelj, de 9-re mennek suliba, nincsen házi feladat, nem piszkálják a gyereket otthon, nem kell neki készülnie másnapra.
Ott elképesztően megbecsülik, de nagyon komoly elvárások is vannak a tanárok felé. Állítólag nem a gyerekeknek kell brutális követelményeknek megfelelniük, hanem a tanároknak. Állítólag olyan mesterdiplomát, olyan mesterképzésen vesznek részt, és olyan mesterdiplomát kell szerezni ahhoz, hogy te tanár lehess Finnországban, hogy az elképesztő. Nem mellesleg a tanárok képzését az állam biztosítja, mert ugye az a céljuk, hogy tényleg csak a legjobbak legyenek tanárok, csak a tudás és a teljesítmény számítson, az egyenlő esélyeket mindenkinek megadják, és kifizetik a tanárokat.
Ne a lóvén bújjon, nekem a főiskolán kell fizessek 4 évenként egy csomó lóvét.
Hogy te mondtad, a diákok felé pedig sokkal kevésbé erőltetik a számszerűen mérhető vagy a lexikalitásra épülő tudást, sokkal inkább preferálják a tapasztalaton alapuló ismereteket, és ott is nagyon fontos, hogy egyenlő lehetőségeket biztosítanak a gyerekeknek, tehát nem az jár csak jó suliba, akinek gazdag az apukája, hanem mindenki megkapja ugyanazt az oktatási színvonalat.
Hát van mit tanulunk tőlük, erre hát, sokat kell várnunk itthon.
Ezt akartam mondani, hogy remélem egyszer mi is eljutunk ide, mondta Miki, közben pedig 100 000 tanár felröhögött, és azt mondta, hogy komámától érzte. Igen. Na, van egy kutató, aki azt mondta, hogy bár tudja nagyon jól, hogy a zene egy borzasztóan szubjektív dolog, tehát hogy kinek mi tetszik, de hogy igenis ő meg akar alkotni egy képletet, amellyel meg akarja keresni a világ legboldogabb zenéjét. Ez a Manus egy holland kognitív idegtudós, holland, nem véletlenül, ugye a világ legboldogabb országai között bent vannak. Úgy hívják a Manust, hogy dr. Jakob Jolej, aki egy képletet alkotott, hogy megtalálja a legboldogabb zenét. Szerinte a szöveg elhanyagolható a zenében, ugyanis ugye a zenének leginkább a tudatalattira kell hatnia, ott kell aktivizálnia a boldogság központot. A tudós szerint nagyon fontos szempontok a legboldogabb zenénél a tempó. Szerinte 150 BPM körül, vagy e felett kell lennie a dalnak. Ad egy. Állítólag mindenképpen dur hangnemben kell írni ezeket a dalokat, a boldog dalokat, mert a dur hangnem vált ki az agyból olyan harmónia aktivitást, tehát a harmóniák váltanak ki olyan boldogság aktivitást a fejünkben, tehát ezért kell durnak lennie, és ő ezt feel good formulának nevezte, a kutatásba egyébként 200 résztvevőt is bevont, és kiderült, hogy mi a világ legboldogabb dala.
8 óra munka, 8 óra pihenés.
Majdnem. Figyeljetek csak, ez a világ legboldogabb dala.
Queen!
Gyerekek! A Queen! És a Don't Stop Me Now című dal.
Hát a jellemzőek, hogy mondta a BPM számot, illetve az, hogy milyen ritmusa van, az oké, de azért kellett hozzá Freddie Mercury is.
Na, hát azt mondják, hogy a Queen Don't Stop Me Now című dala a világ legboldogabb dala. A listán egyébként szerepelnek más dalok is, amikkel egyetértek, amikkel nem, de próbálok befogadó lenni. Például a Beach Boys zenekar Good Vibrations című dala is. Állítólag ez is bent van a világ legboldogabb dalai között.
Megveszem,
aztán
megveszem.
Még egy klasszikus, még pedig figyelj csak. A The Survivor és az Eye of the Tiger című dal.
Tudtam volna a nélküled is tőle.
Tudtad volna?
Nem, eddig egyezik az ízlésünk, na, inkább így mondom.
Érdekes, ez nem ízlés kérdése, hanem mondom, ezek hatnak az agyra a leginkább.
Akkor öntudatlanul ezekre kattantam.
Igen. Aminek én nagyon örültem, hogy képzeld el, szerepel a listában egy olyan dal, amit én nagyon szeretek, és egyébként hallgatok is nap, mint nap. Bill Withers. Sajnos nem él már, nemrég veszítettük el, de én nagyon szerettem Bill Withers zenét, és szeretem a mai napig. A Lovely Day című dalát rendszeresen hallgatom, főleg futás közben. Aztán szintén szerepel a dalok között egy másik.
Jaj, de szeretem!
Billy Ocean és a Love Really Hurts Without You. De ugye, hogy így van velem, ha nem is szereted annyira ezt a dalt, így meghallod, úgy tényleg belül valahol úgy azt érzed, hogy jaj, ez egy vidám dal olyan.
Hol az oroszlán?
Igen, nagyon csípem. De hát ezek feltűnhettek, hogy ezek mind ilyen régi zenék, tehát hogy ezek között egy modern zene sincs. Hát képzeljétek el, hogy a boldogság dalok közé például egy olyan dal került be, amely korunk egyik slágere. Figyeljetek csak!
Ez se annyira új.
Justin Timberlake. És a Can't Stop the Feeling, hát de nyilván a Survivor féle dalokhoz képest,
igen.
A 2010 nem tudom hányos zene, vagy 2017-es, 6-os. Justin Timberlake, Justin Timberlake, barátom és a Can't Stop the Feeling, ez a dal is bekerült a boldog zenék közé, és egy apróság így a végére, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, az az érdekes, hogy egy másik kutatásban, képzeld el, pszichopatákat is vizsgáltak, pszichopata embereket.
Hogy mit szeretnek?
És csórikáim, kiderült, hogy Eminem Lose Yourself című slágere lett a kedvence a pszichopata embereknek.
Szegény Eminem.
Szegény Eminem, igen. No hát, drága hallgatóink, ennyi volt már a hacs.
Legyetek boldogok, legyetek jó indulattal a másik irány, gyere, Miki, megölel.
Azon gondolkodtam, hogy egyrészt azt gondolom, hogy kimaxoltuk, minden irányból megközelítettük a boldogságot, most már csak az a dolgotok, hogy egy picikét így összegyúrjátok az elhangzottakat.
Irány Tibet,
vagy irány minden nap a szoba egyik sarka, és azt a 10 percet szánjátok magatokra, amit ugye javasolt nekünk a világ legboldogabb embere, hogy 10 percig csak kimondotta jó, boldog emlékekre gondoljatok, és ezzel már sokat tudtok
és
segíteni.
És úgy indítod a napot, hogy megölled az éppen közelebb álló családtagodat, barátnődet, fiadat, az is segít ebben.
Nagyon jó, hogy mondod, de azt mondják, hogy az emberi kapcsolatok rengeteget tesznek ehhez. Tehát nagyon-nagyon fontos összetevője a boldogságnak az, hogy olyan emberi kapcsolataink legyenek, barátaink, családtagjaink, akiknek a társaságában jó lenni.
És nem csak az embereknél, az állatoknál is megfigyelhető ez, hogy mindig keresik azt az alkalmat, hogy megérintsék
egymást. Hát társas lények vagyunk ezen a planétán.
Igen. Még szerencse.
És remélem, hogy boldogabban találkozunk legközelebb.
Pénteken este korsos öcsülökkel.
Hacs Podcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.